Kedves jelenlévő és az igényhirdetést felvételről hallgatott gyülekezet, Isten szent igényét Mózes első könyvéből az első 13 versétől olvassuk, illetve hallgassuk meg felállni. Azután ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogadott méhében és szülte Káint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól, és ismét szülte annak atyafiát, Ábelt. És Ábel jók pásztora lett, Káint pedig földművelő. Ő pedig idő múltával, hogy Káint ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből, és tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig is az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjedt, és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt meselkedik, és reál van rányomjása, de te uralkodjál rajta. És szólt, s beszélt Káin Ábellel az ő atya fiával, és lő, mikor a mezőn voltak, támadt Káin Ábelre az ő atya fiára, és megölte őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, vagy őrizője vagyok az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földtől. Most azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja azt többé neked az ő termő erejét, újdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Eddig olvassuk a szent ígéreteket. Kedves gyülekezet, testvéreim, az előző fejezetben, Mózes első könyve harmadik részében van szó a szabad akarat próbájáról, vagy a bűnbeesés történetéről. Arról, ahogy Ádám és Éva életét és rajtuk keresztül a mi sorsunkat is befolyásolta az az engedetlenség, amelyre az embernek kétségkívül lehetősége van, hiszen a Biblia népe is tanítja, hogy az embernek szabad választási lehetősége van bizonyos keretek között, nem mindent tehetünk meg, amit akarunk, de bizonyos dolgokat igen, Isten erre lehetőséget és szabadságot ad nekünk, és természetesen arról van szó, hogy minden ilyen esetben tudjuk, tudhatjuk és tudnunk kell, hogy döntéseinknek következményeik vannak, s azoknak mi a következményük. Még egy apró dolgot hadd mondjak így az elején, és pedig azt, hogy a Biblia sokféle irodalmi műfaj segítségével akar bennünket elgondolkodtatni és elérni azt, hogy az üzenet a szívünket elér. Nem tudom, egy picit nem lehetne rajta valamit mozdítani, mert gerjed egy kicsit ez a mikrofon. A Biblia nem természettudományos szakkönyv. Most férfi órán beszélgettünk egy kicsit, és Gábor mutatott egy kis grafikont, ami a föld történetének elmond 4,5 milliárd évi. Nagyon jó sikerült. Elmond 4,5 milliárd évben? Körülbelül ennyit mutatott, és hát a tetején egy viszonylag vízszintes vonal az elmúlt 200 évnek a 200 millió évnek a története, és a Biblia ezt egyetlen szóval intézi el, azzal, hogy kezdetben teremtette az az Isten a mennyet és a földet, és nem foglalkozik ezzel, mert ebben a teremben egy ember van, aki fel tudja fogni, még esetleg Magdi mellők osztálytársak voltak, és hasonló dolgokat tanultak, és fel tudja fogni, hogy mi az, hogy 4,5 milliárd év. Ugyanígy vagyunk a korrupcióval is, hogy hát ha valaki 1-2 milliót ellop, azon végtelenül föl vagyunk háborodva, de aki milliárdokat, fél országot szakítja ki, azt nem vagyok képesek felfogni. És ezért nagyobb súlya esik a lapba egy bolygókás, mint mondom, egy hatalmas korrupciós ügy. És ugyanígy itt is nem tudjuk, mi ez a 4,5 milliárd év. A Biblia azt mondja, hogy kezdetben. Nem tudom, mennyi ennek a szónak így fejlődik, hanem a szám értéke, de még az is lehet, hogy 4,5 milliárd. Nem tudom. És hát most is ugyanígy vagyunk, hogy nem egy nagy tömegnek, az egész emberiségnek a problémáját akarja maga teljességében bemutatni az Úr, hanem egy családét, amiben csak 4 nevet ismerünk. Ádám, Éva, Káin, Ábel. Ez nem azt jelenti, hogy ennyien voltak akkor, következtethetünk a felolvasott szakaszból is arról, hogy mások is voltak, de most nem foglalkozunk velük, nem foglalkozunk az egész óceánnal, mert mi most egy kis pipettányi vizet emeltünk ki az óceánból, és abban is tudjuk tanulmányozni az óceán sótartalmát és egyéb dolgokat. És ez, ami itt lejátszódik Ádám és Éva családjában, Káin és Ábel között, ez egy örök, az egész emberiséget érintő dolog, de mi így most két ember konfliktusában, két nevesített személy konfliktusában közelebb tudunk kerülni a problémának a magjához, a lényegéhez. Miről is van szó? Nincsenek még nagyon sokan a versenytársak, csak 2 testvér van. Lehetnek köztünk olyanok, akiknek nincs testvérük, és ezért nehezebben értik a problémát, de ők is jártak iskolába, óvodába, és ott is előkerül ez a dolog, hogy az egyik kitűnő pásztor, a másik kitűnő földműves, de ezek nem ugyanazon mesterségek, és a kitűnő földműves szeretné, hogyha az ő kitűnő voltában bele lehetne tudni, hogy ő ha akarná, akkor pásztorként is jobb lenne, mint az öccse. Tehát én a kitűnő földműves valami igazán fontos dolgot viszek véghez, kik ezek a pásztorok, mindenféle jött-ment, csavargó emberek, nem tudnak megállapodni egy kis föld területen, én bezzeg, ások, ültetek, metszek, és ott van mindig a szemem előtt ablakomból, rálátok, mi ehhez képest az a hát lusta, henyélő életmód, hogy valaki tovább-tovább csószok egy kicsit, és leül, kutyája fejét simogatja, fúrját farag, mit tudom én, mi minden egyéb dolgot. És hát a másik oldalról nézve megmondhatta volna Ábel, hogy se éjjelen, se nappal. Amíg ez beveti a földet, és utána alszik, mert így mondja Jézus is a példázatban, hogy az Isten országa is olyan, mint amikor a földműves beveti a földet, aztán lefekszik, alszik, felkel, nem foglalkozik télen például, hogy mi történik a földdel, csak várja reménységgel, hogy tavasszal majd kibújik az a növény, amit ő elvet. Hát addig a juhásznak télen is gondoskodnia kell a nyájról, ha megnő a körmölni, ha üresek lesznek, akkor bekenni valamivel, aztán ott vannak a farkasok, és így tovább a jópásztorról szóló Dávidi Zsoltár az elmondja, hogy sok-sok gondja van legelőkeresésben, ellenségtől való védelemben, forráskeresésben a pásztornak. Szóval az egyiknek ilyen, a képessége és hivatása a másiknak olyan, de nem arról beszélnek, most ugye Ábelt azért nem hallottuk, de nem az a téma, hogy ki a maga területén milyen nagyszerű dolgot alkot, hanem hogy a másiknak a tevékenysége miért semmis, vagy miért kevesebb annál, mint amit én csinálok. Ismerjük ezt a problémát? Nem akarom használni azt a szót, amit a Biblia is tív, de hát azért mindannyian tudjuk, az elme béli állapot épségének és teljességének a kétségbe vonása, amivel könnyen szoktunk a másik leértékelt és becsmélelt tevékenységére kontrolni. Szóval nem tud örülni Káin annak, ő a férfi, az erős, az ígéret első születje, hogy ilyen szép hivatást, ilyen reményteli szép hivatást kapott, és bántja azt, hogy a másiknak kicsit úgy tűnik jobban megy ebben a pillanatban. Ez a konfliktus alapja. Nem arról van szó, hogy Ábel lelegelteti a birkáival az ő friss salátáját, így később tavasszal összegázolják a birkákat. Ökömint, hiszen a föld nagy elférünk mindannyian, de neki miért megy jobban, amikor nekem nem megy olyan jól. Másik kérdés persze, hogy a földön ez a földművesek, állattenyésztők örök tapasztalata is, hogy egyik évben jobban megy, másik évben kevésbé, de hát nem vonunk le ebből örökévaló következtetéseket, nem mondjuk azt, hogyha egy év rossz volt, hogy akkor most már mindegyik így lesz. Általában egy földműves, olyan 5 éves adagokban gondolkodik, és úgy 5 év alatt lehet egy rosszabb, egy jobb évből kikövetkeztetni azt, hogy mire is lehet számítani. Ez az egyik problémánk itt, hogy nehezünkre esik örülni a másik sikerének. Pedig a szeretet ilyen. A szeretet nem mézes-mázos érzés, amit nem illik kétségbe vonni, és nem illik azt mondani, hogy ott nincs elegendő szeretet, ki az, aki ezt meg tudja mérni. Vannak szempontok, amikből lehet következtetni, és így mondja Pál, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazság győzelmében. Ez az együtt örülés az, ami elkezd dolgozni az embernek esetleg a szívében, és a végén valamilyen súlyos, visszafordíthatatlan, jóvá tehetetlen bűn lesz belőle. Itt még az első pontunknál még egy gondolat, amit kicsit körül kell járnunk, az áldozatnak a kérdése. Nem arról van szó, hogy az egyik önző volt és mindent akart, Káin mondjuk, és nem tudott mit kezdeni azzal a gondolattal, hogy az én munkámnak a sikere és eredménye az nem csak az enyém. Az adakozásnak is ez a lényeg, ami külön nagyon nem hirdetjük még azt a kis dolgozt is, amire az epiók, szamarak számára, vagy egyéb dolgokra gyűjtünk, azt is időként elfelejtem szóba hozni, de azért, amikor kifele megyünk, csak észre vesszük, biztosan. De az adakozás is erről szól. Többet kapok én, mint amit egészségesen és tisztességesen fel tudok használni, és egyáltalán egy munkának a bére az mindig egy olyan relatív dolog. Hány százalék üti az én markomat? Ugye nem csak én állok sorba, hanem más, akivel együtt dolgozom. Azzal együtt, aki fenntartja az üzemet, és azzal együtt, aki villanyfizet, és így tovább a kereskedő, és hosszú-hosszú a sora azoknak, akik végül együtt képezik egy adott terméknek az értékét, és én ezek közül egy vagyok, de ott vannak azok is, akiknek ki kell maradni ebből a munkából, hogy nekem több jusson, hogy méltóbb legyen a bérem, ezeket is. Ne ezzel gondoljuk végig, nem vagyunk mindnyáján közgazdászok és szociális munkások, hogy ezzel sűrűbben foglalkozunk, ezért sejtjük, hogy teljesen helyén való dolog, hogyha nincs teremnek is adunk valamennyit, közcélokra is adunk valamennyit, mert többet kapunk rendszerint, mint amire feltétlenül szükségünk van. A keresztelő János erről prédikál, hogy akinek két inge van, az egyiket adja oda, akinek fölöslege van az ételek terén, az ossza meg, hogy Jézus is, amikor az adakozást eszünkbe juttatja, akkor ezt akarja szívükre helyezni, hogy jó, nevezzük áldozatnak, Istennek tetsző tettnek, nem olyan áldozatnak, amiben tönkre megyünk, mert akár testemet is tűzre adhatom, ha nincs bennem, az a szeretet, amely a másik érdekeit is tekintetbe veszi, akkor mindent odaadni és fölösleges és értelmetlen dolog, csak zajkeltés és feltűnősködés. Szóval mind a ketten elég hamar megértették, talán erre nevelték őket a szülők is, hogy honnan indul el ez a gondolat, nem tudom, de jó gondolat, és azóta az elmúlt évezredek alatt apáról, anyáról, fiúra, utódokra, lányokra száll, hogy amit Isten ad, azt megköszönjük, és abból adunk áldozatot másoknak is. Mert Isten így mondja a profétán keresztül, ha megérne, nem szólna nekünk. Jövő az egész világ, mindenség is. Neki nincsenek olyan típusú szükségei, mint nekünk, és neki adunk akkor, amikor rászoruló embert támogatjuk, aki valóban rászorul. De mégis az adásnak, az áldozathozatalnak a módjában megszimatolunk valami problémát. Kettőt is. Az egyik, azt mondja az ige, hogy Ábel az ő juhainak az első fajzásából és kövésé. A kövésé az nem feltétlenül súlyfelesleget jelent, hanem jó tápláltságot, tehát tökéletesen egészséges, értékes. Csak ilyet volt szabad áldozni. Tehát ez nem selejtezés, nem való volt szó, hogy az utódnemzésre alkalmatlan, sérült állatot adjuk oda az úrnak, azt úgy se tudjuk eladni, meg elfogyasztani, mert vannak olyanok, akik csak azt adják tovább, ami már nekik se kell. Nem áldozat, az is helyén való dolog, ha a feleslegünket, amit bármi nem használunk, odaadunk, de az áldozat az, ami valami olyan, amit megérzünk, amit magunknak is megtartanak. Szóval Ábel adásában benne volt az az öröm és az a készség, hogy valami jót, valami olyat adjak, ami engem is felemel, és örömmel tölt el, miközben Káin egyfajta kötelességgel adott, mert rám szólnak, ha nem teszem, hogy a tékozó fiú bátyja mondja, hogy ennyi és ennyi éve szolgálok, és soha nem kértem még egy kecske fiat sem, hogy mulatozzak a barátaimmal. Hát akkor mi az, hogy ez a tékozó öcsém pedig ilyen elbánásban, ilyen kitüntetett bánásokban részesül? Mert Isten mindig ilyen tékozóan ad, mindig sokkal többet, mint amit várnál. Nem a minimumot, nem az éppen elégséges. Káin pedig adott, mert így illik, mert apám erre tanított, és mert a gondolatai mélyén az van, hogy meg ne sértsük ezt a láthatatlan Istent, mert jövőre nem ad elégesült, vagy ma fény. Hát nesze Isten, és meg Úristen, én is adok valamit neked, mert ilyen kereskedelmi kapcsolatban vagyunk egymással, én adok, te adsz. Akkor is adni akarok, ha ő nem ad. Akarok-e? Egy kedves roma ember mondta egyszer, nekem küszködve élt, és azt mondta, hogy nagyon szeretem a fiaimat, és ők is engem. És meghalt, hogy akkor is tisztelnek ha nem tudok nekik mit adni, és nincs volt valóban. Vajon csak akkor tisztelje Jób az örökké valót, hogyha szép családja, jó egészsége, átlagon felüli gazdagsága van, vagy el lehet tőle ezeket a dolgokat venni, elveszítheti egy-egy szörnyű, katasztrofális napon mindezt, ahogy a világban, olykor háborúban, természeti katasztrofák idején megtörténik, és mégsem veszti el a hitét. Mert nincsen elszakíthatatlanul hozzákötve a hite ahhoz, hogy mit markolhat ennek a világnak a javaiból. Szóval az egyik, hogy úgy mondjam, mindent hajlandó volt odaadni, miközben a másik a kötelezőt adta. És nem mondjuk, hogy ez rossz, vagy akkor ne adjon semmit. Én mindig mondom, hogyha valaki morog vagy megjegyzésekkel, de ad a szegénynek, az inkább tegye ezt, nem mondjuk soha, hogy így ne adjál. Mint az, aki esetleg azt mondja, hogy azért nem adok, mert úgyis mindenféle elvételet van benne. Szóval csak vagy, de szabad tudni, hogy ez kiderül. Kiderül utána. Ki az, aki mindent odaadott? Nemrég hallottam egy igen kitűnő beszédet az ország legelőkelő házában, ahol a szólók azt mondta, hogy aki mindent akar, az mindent el fog veszíteni. Bibliai gondolatok ezek. Bibliai gondolatok, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, és aki elveszíti az ő életét, én értem, azt találja meg, de ennek a logikáját, ennek az igazságát nem nehezen fogjuk fel és állunk rá. Pedig így van. Szóval ez volt a konfliktus magja. A másikról jobban kiderült, hogy Istennek tetszik az, amit csinál most. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ez mindig így van. De ebben a pillanatban ez így van, boldog, aki ráébred időben, hogy valami most nem sikerült. Kiderült rólam, hogy önző vagyok, és így. Hát nem dől össze a világ, mert meg akarok szabadulni az önzésemből és irigységemből, nagyképűségemből, és abból, hogy azt képzeljem, hogy velem ér véget, velem kezdődik, és velem ér véget a világ. Nem. Más is tud énekelni, muzsikálni, más is tud helyesen szavakat leírni, más is tud kertet művelni. Mit tudom én, mindenfélét szoroljak most fel, amihez más is ért boldog vagyok, hogy én is csinálhatom, és ha rájövök, hogy más jobban csinálja, akkor titkon bemerem vallani, hogy így vagyok rá, de szeretnék ma ez jó esetben arra ösztönözni, hogy megszabaduljak egyrészt az irigységtől, másrészt én is csináljam olyan jól és olyan áldásosan, mint ő. Az Úrnak pedig feltűnik, hogy Káin lecsüggeszti a fejét. Képes beszél ez is, a lefele nézés és a fejnek a felemelése, bár a héber szövegben az van, hogy felemelkedhetsz. Tehát, ha jól cselekszel, felemelkedhetsz. Nem csak a fejedet, hanem te magad is. A felemelkedésnek több a jelentése, mint hogy kiegyenesítjük a nyakunkat és előre nézünk. Ez a jó cselekvésének a zsidó gondolkodás szerint az azonnali haszna, hogy amíg jól cselekszünk, addig nem talál rajtunk fogást, vagy nem talál nekünk enni valót az ördög. Én szoktuk mondani, hogy a tétlen kéznek az ördög a munka adója, hát ne legyen tétlen az, aki csinálja a jót, és nem marad ötlete a gonosznak. Tehát, ha jól cselekszel, akkor felemelkedhetsz. Miért csüggeszted le a fejedet? De ez csak az egyik, ami az Úr mond, hogy függetlenül attól, hogy másnak milyen szerencséje volt, tervből ragaszkodj a jóhoz. Bármi történjék is. Vannak dolgok, amiket nem vetünk el, nem leszünk az emberek útonállók, csak azért, hogy mi is elérjük azt, amit mások szerintünk könnyen meg tudtak szerezni. Ha üres marad a zsebünk, akkor sem fogunk beállítanak közé. Felemelked, ez csak csináld a jót, függetlenül attól, hogy most mit tapasztaltál az áldozathozatal közben. Mert ez egy megkérdőjelezhetetlen teremtéstől beépített örök igazság, hogy a bűn ott leselkedik a küszöbön. Ez a leselkedő bűn, amivel sok bajunk van. Amiről azt gondoljuk, hogy ez a teremtés egyik elhibázott pontja. Sok mindent jól csinált az Úr, a virágok többsége sikerült neki. Mártának tegnap a kedves Márta nőnek, anyukának a kála volt a virága, kedvenc virága, még szerencsére találtam kettőt itt a piacon, amikor mentem elbúcsúzatőre, van, aki nem szereti. Én a szépségvirága, valami olyan fantasztikus, nagyon nagy mozdulat van ebben a gyönyörű virágban, a szépségnek a virága ez. Van, aki szerint nagyon jól sikerült, van, aki szerint a rózsa jobban, és a lili jobb, és nem tudom én, van, aki a tökéletes formákat szereti, és van, aki pedig a szabálytalanban lát rendkívüli. De vannak dolgok, amiket szerintünk nem jól csinált az Úr, például ezt, hogy a küszöbön leselkedik a bűn. Nem jól csinálta az Úr azt se, hogy akkor is, ha nem hemteltünk a szemétben, akkor is piszkosak leszünk estére. És igényli a szervezetünk a tisztálkodás, nem az a tiszta, akire tudunk bújni a piszok elől, nem lehet. De miért ilyen szennyezett a világnak a levegője, vagy a mi szervezetünk is, hogy belülről a tisztító mirigyek tolják kifelé, testnek a szennyeződését, szóval ezt miért csinálta meg Isten? Lehet kérdezgetni napestig, sok ilyen kérdésünk van, amire nem fogunk kapni megnyugtató választ. Talán dereggeli kezd egy idő után, hogy van ebben valamilyen fajta értelem, és így vagyunk ezzel a leselkedő bűnnel is. Nem arról van szó, hogy el kell menni a világ végére, és ott lakik az a sárkány, vagy az ördög, akinek a mesében a három hajszálát el kell hozni, ott van a küszöbön. Miért van ott a küszöbön? De itt a mi igényben nem az a nagy kérdés, hogy miért leselkedik a bűn a küszöbön, hanem hogy miért nem állunk el neki. Mert ez lehetséges. Állj ellen. Nem kell megengedni neki, hogy elérje azt, amit egyesek kedvéért kiírják a vadállatok kedvecénél, hogy benyúlni tilos. Bár most már egy kis árak is van. Hát van, akinek ezt nem kéne kiírni, akkor sem nyúl be. De csekély értelmű embertalánták is vannak gyerekek, akik esetleg örömüket lennik, hogy piszkálódjanak ott, és vadállat oda kap, és annyi az illető élet. De itt az értelmesekhez szól, hozzánk, hogy ne azt kérdezgess, hogy miért leselkedik a bűn az ajtók előtt, miért van rá vágyódása, fogd fel úgy, hogy a gonosznak is csak az kell, ami értékes, nem kapdos az értéktelen dolgok. Tehát ha rá van vágyódása, akkor te egy fantasztikus érték vagy, amit el akar pusztítani, meg akar szerezni. De te uralkodhatsz rajta. Ez a bizonyos timsó vagy timsel szó, amit a éber szövegben van, ez olyan nyelvtani alapban fordul itt elő, hogy nem azt mondja, hogy uralkodni fogsz rajta, a szó szerint talán így lehetne fordítani, hanem hogy miért is nem uralkodhatnál rajta. Hát próbáld ki. Nem mondd azt, hogy aki teremtette ezt a leselkedő bűt, egyáltalán miért teremtett ilyet, de ha már ő teremtette, hát oldja meg őt, nem ő oldja meg. Te uralkodhatsz rajta. Aztán a megváltás története persze arról szól, hogy mi van akkor, ha nem uralkodtunk. És túl vagyunk már itt is a bűnesés történetén, túl vagyunk az első megváltó üzeneten, a kígyóról, amelynek az asszony magva majd a fejére tapos, noha az a sarkát hordossa, de mégis győzedelmeskedik az, aki eltapossa a gonoszt. De akkor is te uralkodhatnál rajta, mert Isten megadta az ehhez való képességet. De akarsz-e uralkodni a bűn felett, vagy engedsz a szívedbe férkőző kísértésnek? Mikor Jézus a hegyi beszédben az ölésnek a kérdéséről, tíz parancsolatbeli kérdéséről beszél, akkor elviszi ezt a problémát egy nem gondolt irányba, és hirtelen valamennyien szívünkhöz kapunk, és gyilkosok leszünk egy pillanat alatt, mert a haragról, a gyűlöletről, a kiengesztelődésre való képtelenségről kezd beszélni, és a szívben rejtőző indulatokról. Persze egyszerű dolog, vagy elfogadható, ha szívünkben néha nagyon csapunk valakit, vagy kívánjuk neki, hogy ne folytathassa olyan egészségesen az életet, mint amit eddig élt, ez mindenünk a gondolatain átsuhan. Nem kell, hogy tett legyen belőle, kísértésből nem kell, hogy tett legyen, te uralkodjál rajta. De tudsz-e uralkodni az ellenszemben, a gyűlöleten, nem bírsz ránézésre, jelenlététől viszketést kapsz, és egyfolytában azon gondolkozol, hogy hogy szabadulhatnál meg tőle. Bizony ez van testvérek között is. Bizony ez van házastársak között is. Bizony ez van egy nemzethez tartozók között is. Nemzet egyik fele így, a másik fele úgy. Van, az egyik üldözi a másikat, és minden eszközzel megpróbálja ellehetetleníteni, mert ő van pozícióban, ő az erősebb, és ha azt mondanák, hogy gyilkosok vagytok, akkor vérig lennének sértve. És ha ránk azt mondanák, hogy te gyilkos vagy, csak mert kiderül, hogy nem tudunk megbocsátani, akkor felvennénk háborodva, és besületsértését be is perelnénk az életet, és azt mondanák, hogy bizonyítsa be, hogy mi megöltünk-e valakit. De nekünk nem egymás előtt kell elsősorban erről elszámolnunk, hanem a szíveket vizsgáló Isten előtt. Aki azt mondja, hogy uralkodhatnál a bűn felett, nem kellene ennek így történnie. Igen, ott leselkedik a bűn, de nem történik majd semmi probléma, ha te nem játszol a dologgal. Ha te egyértelműen állást foglalsz adott ügyekben, és akkor harmadszor végül, hogy a bűnnek mindig következménye van, és nem csupán két ember életére nézve, hanem az valahogy átitatja még a földet is. Ne adja neked az ő bőségét a föld. Sokkal nagyobb lehetőség van a földben, mint ami kijön belőle. Talán egy kicsit visszautalhatunk Káin áldozatára, ami kötelességszerű volt, de nem szívből jövő. És mindenképpen hiányzott az áldozatra készülő férfi szívének a tisztasága, a szövetségi megállapításuk a zsidókhoz írt levélben és János első levelében arra utalnak, hogy az áldozat tetsző volt, tehát beárnyékolta, befolyásolta az is, hogy Káinnak a szíve, szívében lévő irítsége kezeletlen volt. Szóval, ha a dolgot nem ragadjuk meg mindjárt az elején, akkor elkezd tenni. És akkor a Föld sem adja az ő termőerejének bőségét. A kapzsi, az irigy, a gyilkos szívű embernek bele fog fulladni előbb-utóbb az ő gazdagságába. Még egy záró gondolat, azt mondja itt az Úrnak 13. versben Kain, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatom. Megint csak nehezen fordítható szöveg ez, mert ugye az eredeti írásmódban nem voltak írásmódok, még magánhangzó sem volt a héberben, ilyen, hogy vesző, tehát ez a bizonyos központozás, mondat vége, kérdőjel, felkiáltója, ilyenek nem voltak a eredeti régi héber írásban. Persze, hogy van úgy, hogy a szórend kicsit eligazít bennünket, de itt ez kérdőformában is elhangozhatna, mint ha Kain kérdezné, hogy megbocsáthatatlan az, amit én csináltam. Olyan nagy ez a bűn, hogy nincs rá bocsánat, és ez ott lebeg, ez a kérdés minden erkölcseire, erkölcsi értékére, igénytartó ember életében, amikor egyszer csak rádöbbenünk arra, hogy nagyon elrontottuk az életünket. Ez a megtérést megelőző hangulatban, pillanatban ott van. Van-e bocsánat az én számomra? Amikor már túl vagyunk azon, hogy más is csinált ilyet. Túl vagyunk azon, hogy a másik valamiért kevesebb, mint én. Túl vagyunk azon, hogy Isten miért teremtette a leselkedő bűnt. Amikor igazán rám szakad az, hogy uralkodhattam volna, nem tettem, elrontottam, nem tudom visszacsinálni. Ez nem egy filmforgatás, amikor a számomra nem kedvező jeleneteket kivágom és újrajátszatom. Nem lehet. Nem lehet meg nem történtté tenni. Olyan nagy az én bűnöm, hogy nincsen rá bocsánat is. Talán a Biblia egyik legfontosabb teológiai üzenete, lelki üzenete az, hogy itt van egy normális esetben természetes módon feloldhatatlan probléma, mert csak azt tudnánk rá válaszolni, hogy igen, megbocsáthatatlan a te bűnöd. Ha nem támasztható fel Ábel, ha ez nem egy egyszerű műanyag szalagra vitt képsor, hanem véres valóság a szó szoros értelmében, akkor nincs bocsánat. Olyan egyszerű ügyben sem, hogy valakit véletlenül ütök meg, vagy lépek rá, és bocsánatot kérek, és lehet, hogy humorral azt mondja, hogy nincs bocsánat, tessék figyelni. Ugye? Mert nem lehet meg nem történtté tenni a sérülést. Nincs bocsánat. Az egyetlen, aki bocsánatot adhat, aki meg nem történtté teheti, aki igazzá nyilváníthat engem, az az örökké való Isten, és ez az üzenet. Nem tudom magamnak megbocsátani, nem tudom kiharcolni fenyegetésekkel és áldozatokkal esetleg, hogy legyen már meg nem történt az, ami megtörtént. Isten az, aki ebben igazságot tehet, átrakja másra az én bűnömet, átrakja a megváltó keresztjére az én bűnömet, és engem feloldoz, felment a megtörtént szégyennivaló és helyrehozhatatlan dolog következményei alól. Tehát a kérdésünkre olyan nagy az én bűnöm, hogy ez megbocsánthatatlan? Igen, de Istennél van